Köszönjük szépen a meghívást, és akkor nem is mondanék mást ezen kívül, mert úgyis lesz beszélgetés ebéd után, akkor olvasnám az igét, és hirdetném azt közöttetek. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből van ez, az 5. fejezet. Tulajdonképpen a 10. vers lesz a leghangsúlyosabb, de szeretném elolvasni akkor az első 11-et. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írott levelének 5. fejezet első 11 verse hangzik el. Így szólott Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, melyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Szeretném kezdeni itt egy vezlis emlékemmel. Amikor ide jártam 1991 és 96 között, akkor már tulajdonképpen ketten-hárman maradtunk csak az osztályban, olyan nagy volt a lemorzsolódás, és akkor kezdtek itt kialakulni a különböző szobák, tantermek, kórház, és mindig vándoroltunk, ahol elkészült egy-egy kis tanterem féleség. És akkor, amikor ezeket a vezlis éveket jártuk, már a gyülekezetben is szolgáltunk, és nem volt könnyű, ugye ott kikerült, Nyíregyházáról vidékre, és itt a Vezli főiskolán minden hónap egy vagy két szombatján, amikor találkoztunk, igyekeztünk összegyűjteni anyagot, hogy miről fogunk vasárnap otthon beszélni. Nem volt ez könnyű, ma sem könnyű, de akkor még inkább nehéz volt. És egyszer az egyik biblia magyarázati órán Iványi Gábor tartott ezt, akkor nekünk mondta, hogy amikor elkezdődik a bőjt, ami húsvétig tart, akkor ez olyan, mint egy ilyen fölfelé ívelő ív, és nyugodtan használjuk az útmutatónak azokat a témáit, igéit, mert hogy azok minden témát érintenek, és szépen fölfelé húznak. És engem ez akkor úgy megfogott, azóta is mindig eszembe jut, amikor jön a bőjt, és haladunk húsvét felé, hogy most, ha nem is felfelé száguldunk, vagy szárnyalunk, de mindenképpen fölfelé tart az útunk, és ebben Isten igéje segít nekünk, és ezért választottam ma is, egyébként gyakran az útmutatóból ezt a felolvasott ige szakaszt. Még hadd mondjak el, hogy telefonon is beszéltem egy kollégámmal nem olyan régen, és kérdezte, hogy te miről fogsz vasárnap beszélni. Mondtam, hogy miről, mondta, hogy hát ő nem nagyon szereti, minden évben ugyanarról van szó. És úgy magamba meg ezen gondolkodtam, hogy igen, hát szabad az ige választás, hát mindenki azt választja, ami hozzá szól, vagy ami úgy gondolja, gyülekezethez is szól. Ebben néha ugye kell kompromisszumot kötni, de gondoltam, hogy én viszont azért szeretem, mert legalább egy évben egyszer fölvíz bennünket Isten igéje, igéi a vele való közösséghez. És közben sok minden történik velünk, megtisztulunk, meg kell, hogy változunk, erről lesz ma szó. És ezért választottam, egyébként még van egy másik ige, ma a gonosz szőlőmunkások példázata, de arra úgy gondoltam, hogy ha vendég vagyok egy gyülekezetben, akkor meghagyom ezt majd esetleg valaki másnak, hogy a gonosz szőlőmunkásokról szóljon. Úgyhogy most én szeretném inkább erről bizonyságot tenni, és akkor kezdjünk is bele, mert azt választottam az első kis címnek, amit kiemeltem a felolvasott szövegből, hogy mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, nekem ez olyan hangsúlyos volt, hogy egyből így fogalmaztam meg magamnak, hogy egyből pár elindít már is fölfelé bennünket a levelő olvasóit, és nem kezd el arról értekezni, bár később lesz szó arról, és már ebben a mondatban is benne van, hogy ellenségként kezdtük, Istennel ellenségeskedtünk és ellenségei voltunk, de már is azt mondja, hogy de már akkor ellenségei voltunk, és így mondja, hogy mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát, hogy egyből azt mondja, hogy igen, induljunk fölfelé, olyan, mint amikor most hallottam, hogy Budapest és Záhony között lesznek vonatok, amelyek most már igazán kényelmes vonatok lesznek, ilyen emeletes intercity vonatok. Ez a kép ugrott be valahogy, lehet, hogy én nagyon nem igéhez ragadtam, gondolkodom, de ez jutott eszembe, hogy most már aki fog jönni hozzánk, vagy amikor mi akarunk Budapestre utazni, egy panorámás, gyors, kényelmes vonattal utazhatunk, nem csak Nyugat-Magyarország, hanem Kelet-Magyarország is már részesül ebben a kitüntetésben. És valahogy úgy érzem, hogy Pál egyből így fölültet bennünket egy ilyen intercity-re, egy ilyen lelki vonatra, amivel egyből robogunk fölfelé, nem akarja, hogy ott maradjunk, és nem akarja, hogy kényelmetlenül zögykölődjünk a lelki életünkben, hanem ő ezt elintézi nekünk, persze ezt idézőjelbe tegyük. De mégis azért egy kicsit időzünk itt, ha azt mondtam, hogy már is megyünk, de mégis időzünk itt annál a gondolatnál, hogy ellenségei voltunk Istennek, mondja Pál. Hát nem ez a fő hangsúly, de mégis azt gondolom, hogy jó, hogy említi Pál, tehát nem azt mondja, hogy jó, hát nem, ne törődjetek vele, kicsit elrontottuk a dolgokat, kicsit mellé fogdolna, de hát mások is vannak így, ugye ez annyira ismerős az emberi észjárásból, hogy mentegetjük magunkat másokat, hanem azért Pál azt mondja, hogy igen, ellenségei voltunk, és azt gondolom, legalábbis engem így szólított meg, hogy ez azért fontos, hogy Pál ezt nem hagyta ki, mert egyébként, aki ezt nem ismeri el, és aki ezt nem tapasztalta, hogy Istennek ellensége volt, az nem is értékelheti, vagy nem is értékeli úgy a szabadulást sem, és a szabadítást sem. Aki magától értetődőnek veszi, aki egy ilyen békés átmenettel átmegy a maga életéből, és azt gondolja, hogy hát igen, úgy volt, de most már kicsit igyekszem ezen változtatni, és hát amúgy nem is voltam meg, vagyok én olyan rossz, az azt hiszem, hogy nem eléggé értékeli az, hogy mit tett érte Isten. Ez nem az én eszmefuttatásom, legalábbis remélem, hanem hogy Pál apostol mondja, hogy az ellenségek járulhatnak a kegyelemhez. Ide is eszembe jutott egy példa, elég régi történet, már egy kosárlabda edzésen voltunk, ahol valami történt, amit én igazából nem tudtam, hogy mi volt, de az edző, aki tornatanár volt, oda hívott egy gyereket, egy fiút, aki, én sem beszélek olyan hanggal, nekem van fogam, de most hallom, hogy alszik, vagy látom, hogy alszik. Egyébként nem beszélek hangosan? Még hangosan? Jó. Akkor és oda hívta ez a tornatanáredző ezt a fiút, aki egyébként arra emlékszek, hogy ilyen jó kis vaskos fiú volt, és oda hívta, és azt mondta, hogy gyere csak ide. Az volt a becene, hogy Pufi. Most már rendes nevére nem emlékszem, de azt mondta neki, hogy talán Kovács volt, Kovács Tibi, ha jól emlékszem. Azt mondta, hogy fiam, mikor ide kerültél, de elég indulatosan mondta, mikor ide kerültél, X évvel ezelőtt, akkor csak gurultál, fiam. Meg se tudtad fogni a labdát. És olyan játékos csináltunk belőled, egyébként tényleg ő volt annak a csapatnak a legbiztosabb pontja, és tényleg nagyon jól csinált. Én gyerekként lejártam nézni az edzéseket, én olyan kicsi voltam, hogy engem nem engedtek kosárlabdázni. Pedig szerettem volna, de mivel mindig hamarabb érkeztem az iskolába, hát mindig néztem ezeket az edzéseket, és nagyon komolyan azt mondta neki, hogy fiam, hát ilyet még egyszer ne csinált, mit csináltunk belőled játékos, mit képzelsz te magadról? És most ugye eszembe jutott ez, hogy Pál talán ezért mondja, hogy hogy ez a jó alap, innen kell elindulnunk, hogy kik voltunk mi, és hogy hova jutottunk el, azt sosem szabad elfelejteni, hogy hova jutottunk el, és hogy hova igyekszünk, és hogy ki által lehetséges. Ez már azt mondja Pál, hogy mert mi Krisztus által járulhatunk ehhez a kegyelemhez, amiben egyébként már vagyunk is, hiszen itt nem teljesen kezdő hívőkkel beszél Pál, tehát nem evangélizál most olyanokkal, akiket valaki elhívott, persze lehet, hogy ilyen is volt a római gyülekezetben akkor, hanem azokkal beszél már, akik már ezen egyszer átmentek, de most újra figyelmezteti őket, hogy mi ellenségei voltunk, de a Krisztus által már nem vagyunk azok. Mintha most azt mondanánk, mert a tornatanárnak emlékszek a nevére, Sallai tanár úr volt egyébként abban az iskolában, ahol én jártam, nagyon sikeres sportág volt, az országban szinte mindent megnyertek akkoriban, és így hívták az edzőt, hogy Sallai tanár úr, még most is emlékszek arra göndör fejére, hogy ott indulatosan magyarázta ennek a Kovács fiúnak ezt. Szóval, hogy ezt magyarázza Pál is, hogy itt voltunk ellenségként, de Isten nem meggyúrt bennünket, vagy nem tréningezett, trenírozott bennünket, hanem Jézus Krisztus által, az ő kegyelme által vagyunk is, meg leszünk is benne, ha ezt elismerjük, és az életünkben ezt néha felidézzük, hogy ezek voltunk. Megbékéltettünk, erre is szeretnék egy kis figyelmet irányítani, már volt is valamennyi szó róla, de ezen is elgondolkoztam, hogy milyen jó, hogy írja Pál ezt, hogy megbékéltettünk. Nem tudtam annyira utána nézni most ennek a magyar nyelvi, egyébként szeretem a nyelvtant, meg a nyelvi fordulatokat megérteni még jobban, de azt hiszem, hogy mindnyájan értjük, vagy akik talán nem anyanyelvükön, vagy nem anyanyelvük a magyar, azoknak valahogy ezt jobban el kellene magyarázni. Nem azt mondja Pál, hogy mi kibékültünk Istennel, és ő kibékült velünk, hanem azt használja, hogy megbékéltettünk. Tehát, hogy nem azt akarja mondani, hogy teljesen rajtunk kívül álló ez, és azt sem, de azt is szeretné elkerülni azt a hibát, hogy valaki azt mondja, hogy hát én eldöntöttem, hogy én Istennel most már rendezem a kapcsolatomat, és megcsináltam. Ugye? Néha halljuk ezt, amikor önbizalomtól duzzadó emberek mondják, hogy valamit megcsináltunk, mert mondták, és mi tudtuk, és ezt megcsináltuk, hanem azt mondja Pál, megbékéltettünk. Tehát nem azt akarja ezzel mondani, hogy maradjatok passzívak ebben a kapcsolatban, vagy ebben a relációban, vagy lehetőségben, de azt mondja, hogy ez egyértelműen Istentől van. Ő békéltette meg önmagával a világot. Ő akarta ezt. Ő tette lehetővé. Ugye kibékülni pedig még egyébként emberileg is nagyon nehéz, az is eszembe jutott, hogy milyen nehéz bocsánatot kérni, elgondolkozunk azon, hogy miért, mert egyébként nem lenne ez olyan nehéz, de az gátol meg bennünket a bocsánat kérésben, hogy azt gondoljuk, és talán néha igazunk van, néha nem, hogy miért mi kérjünk bocsánatot, hiszen nekünk van igazunk. Hát ha megbántottunk valakit, akkor lehet, hogy előtte ő bántott meg bennünket, vagy hát, hogy hát megbántottuk, de igazunk van, hát ezt neki meg kell tanulni. Mikor én 1992-ben kimentem először a Máté-Szalkai körzetbe, vagy akkor kezdtem, nem pont az első alkalom volt, akkor végig sétáltam ott a úgynevezett cigány soron, valakit kerestem, és ott ült a padon egy néni, egy idős néni, és akkor azt mondta, hogy hát fiatalember, nagyon vigyázzon magára, mert az előző lelkész, aki itt volt, tudja, hogy miért ment el innen. Mert hogy hagyta magát. A családban is kihasználták, itt is kihasználták ezek az emberek, maga nehogy így járjon, mert az előző lelkész is ezért ment el. Hát, hogy nem volt olyan nagy biztatás mindjárt az elején, hogy ha nem tudtam, hogy most akkor legyek jó hívő, vagy akkor egyszerűen vágjak vissza, ahova kell, vagy akinek kell. Ne hagyja magát, fiatalember, mert az előző lelkészt is az emberek tették, hát ha nem is tönkre, de az emberek tették pályán kívülre, ne hagyja magát is. Ez most csak azért jutott eszembe, vagy hát ide is írtam magamnak, hogy hogy sokszor nem könnyű az embernek, hogy hogyan viselkedjek, még az emberekkel sem. Igen, hagyjam magam, ne hagyjam, határozott legyek, engedékeny legyek, mi a szeretet, mennyit fér abba bele, hogyan, ugye ezt egyébként sem könnyű megtanulni, még az emberek között sem is. Sokszor, ha valamit megtanulunk, akkor utána az élet produkál valamit, ami zárójelbe teszi azt, mikor ma azt gondolnánk, hogy jó, ezt most jól csináltam, akkor jön egy olyan ember, aki nem, hogy nem köszöni meg azt, amit esetleg helyesen tettünk neki, hanem éppen megvánt bennünket, vagy, de hát ez tulajdonképpen nem szabad, hogy bennünket befolyásoljon. Megbékéltetett magával bennünket. Nem azt akarom mondani, amit sokszor hallom mostanában, hogy van olyan párt, amelyik azt mondja, hogy nekünk nem aktivistáink vannak, hanem passzivistáink. Ugye ezzel is kicsit gúnyolni akarják azokat, akik mindig arról beszélnek, hogy a mi, nem tudom én, aktivistáink, most nem feltétlenül politikai pártról van szó, hanem civil szervezet, vagy bárkiről, azt mondja, hogy nekünk vannak passzivistáink. Ez ugye egy kicsit humoros, de hát nem azt akarom mondani, hogy a hívő embernek passzivistának kell lenni, de ilyen értelemben igen, az első fázis, ha ezt mondhatom, vagy az első szakasz az mindenképpen az, hogy engedni kell, hogy Isten békessége legyőzön bennünket, és hogy ő békítsen meg magával bennünket. És utána a második az, hogy de ezben talán az is benne van, hogy akkor Uram, köszönöm, és akkor szeretnék élni ezekkel a lehetőségekkel, szeretnék másképp viszonyulni a világhoz, szeretnék ebben a te békességedben hát megerősödni, szeretném másképp látni a világot, másképp értékelni a világot. Annyit érdekességként hadd mondjak el, ha érdekesség lesz, hogy ugye Pál apostol a rómaiak levelét azért írta meg, így tudja a Biblia tudomány, mert hogy Rómában elüldözték a zsidó embereket, és amikor visszatértek oda, akkor a gyülekezetben már többen voltak a nem zsidó keresztények, így mondja a teológia, hogy pogány keresztények, és hogy nem kevés konfliktus adódott ebből, mint hogy még ma sem haltak el ezek a konfliktusok, nem feltétlenül ilyen összefüggésben, de hogy ezért írta meg a levet, és szépen tisztázta velük azokat, amiket ezekben a fejezetekben, a levélben találhatunk is, hogy ezt, és ezért írja nekik, hogy Istentől van a békesség, ő tudja megoldani a konfliktusokat, ő tud feloldozni benneteket, őtőle kérjetek segítséget, kevesebb legyen az emberi, mint több legyen az isteni, kevesebb legyen az emberi indulat, a vallás, a nép, hogy mi így gondoljuk, mi így csináltuk, mi így csináljuk, hanem engedjétek, hogy ezek, amiket most írok nektek, most Páltól vettem át a mikrofont, ezért írta le, nagyon érdemes végig olvasni, ugye tudjuk a római levélről, hogy nagyon sok embernek az életét változtatta meg, aki utána a milliók életét tudta megváltoztatni, gondolunk itt Lutherra, Wesleyre, és nagyon-nagyon sok embernek így hatott az életére. Na és akkor térjünk rá arra, ami talán a leghangsúlyosabb, és azért a 10. verset még egyszer szeretném elolvasni, így szól, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Talán ez az egyik, ami leginkább megtetszett nekem ebben a 10. versben, ez a még inkább. És én is hagyd mondjak egy történetet, nem erről a még inkábbról, hanem olvastam egyszer, hogy Gyökösi írja valahol, Gyökösi Endre, ugye a lelki pszichológus írja, hogy volt neki egy templom szolga, most így mondom, egyházi alkalmazottja, akinek az asztalára ki volt írva egy kis fehér táblácskára, ez az, hogy mégis. És hogy a lelkész egyszer betévedt oda, vagy bement a beosztottjának a öltözőjébe, vagy szobájába, és látta, hogy ez oda van kitéve kis táblára, ez a mégis. És valahogy így gondolta, hogy ezért írta oda, hogy akármi történik, én mégis ki akarok tartani. Vagy nem tudom, hogy mi lehetett az eredeti gondolata ennek a templom szolga gondolatának, és akkor ezt a mégis helyett most azt mondhatjuk, hogy mi, ha ezt az igét ma meghallgatjuk, kitehetnénk az íróasztalunkra, vagy az öltözőszekrényünkre, vagy a pipere polcunkra, vagy nem tudom, persze, talán ilyen profán helyek lehet, hogy nem tennék ki valaki, de hogy kitehetnénk ezt a mondatot, hogy Róma 5:10 még inkább. És ez nagyon sokszor segítene nekünk abban, hogyha, mert jönnek, itt mondja Pál apostol, hogy azért megpróbáltatások vannak, később már rátél arra, hogy ez kipróbáltságot jelent, de azt mondja, hogy azért a hívő embernek is vannak megpróbáltatásai, tehát nem úgy van ez, mint hogy mondtam, hogy felülünk Závonyba az Intercity-re, és csak Pesten szállunk le, és kialusszuk magunkat, kiolvassuk magunkat, hanem van ezen az úton azért megálló, meg van olyan, amikor talán nem olyan könnyű ez az utazás, de hogy oda lehetne tenni az életünk polcára ezt, hogy még inkább. Mert nagyon sokszor van bennünk, nem tudom, hogy fogalmazzak, ilyen hívő passzivisták vagyunk. Ha az előbb az igaz volt arra, hogy Isten az első ajándékát adja, és azt valóban passzívan kell fogadnunk, de egyébként mi ezt sokszor megőrizzük ezt is, és megmaradunk ilyennek, aki mindig azon aggódik, azon gondolkodik, hogy milyen másodrendű hívő is vagyok én. Vannak tőlem sokkal jobbak, egyáltalán érdemes-e nekem ide jönni? Most nem a napokban is hallottam ilyet, de én is gyakran hallom a saját gyülekezetembe. Hadd mondjak egy példát erre is, hogy valakinek egyszer mondtam, hogy te gyere már helycére, hát ott lesznek olyanok, akik szeretnének veled találkozni, és amikor hazajöttem, és mondtam neki, hogy te hát nem jöttél, és voltak olyanok, akik szerettek volna veled találkozni, akkor azt mondta, hogy hát nem sokat veszítettek, hogy nem voltam ott. Mert hogy ki? Hát miért is akarnának velem emberek találkozni? Vagy írtam egy SMS-t, hogy gyere helycére, ugye a lelkésznek ez ilyen munkahelyi ártalom, ugye, hogy mindenkit össze akar gyűjteni, össze akar terelni, és azt írtam neki, hogy hát gyere helycére, és azt mondta, hogy hát jó, majd válaszolok, és azt válaszolta, hogy köszönöm a lehetőséget, pont nem megyek 3 felkiáltójel. Hogy azt gondolkozzam, hogy érdemes-e még majd jövőre, mikor megyünk helycére írni neki, vagy hívni őt, de hát valószínűleg nem szabad róla letenni, mert ilyenek vagyunk mi is, és ilyenek azok is, akik körülvesznek bennünket, hogy biztatni kell egymást. Nekem ez lehet, hogy mániám, de azt hiszem minden lelkipásztornak jó, ha van egy ilyen mániája, hogy biztatni, bátorítani, ahogy Wesley mondja, fölismerni a gyülekezet tagjainak ajándékait is, és szervezni a gyülekezetet, írja John Wesley. Ha jó a kiinduló pont, hogy Isten ellenségei voltunk, de Jézus által most már az ő gyermekei, az ő szolgái lehetünk, akkor jó lesz a folytatás is. Ehhez kell lesz, hogy tudatosuljon bennünk, hogy kik voltunk és kik lehetünk. Kik vagyunk és kikké lehetünk. Még az évtizedek folyamán, mert nem úgy van, én azt gondolom, hogy valaki, nem tudom én, azt mondja, hogy egy éve itt vagyok, és akkor most már én jöjjenek most már a többiek, mint hogy a katonaságnál volt, hogy valaki ott volt fél évig, ő sepregetett, és alig, hogy megjöttek a többiek, kiejtett a seprűt a kezéből, és azt mondta, hogy most bejöttek a laktanyába azok, akik helyettem most már sepregetni fognak. És én nekem most már nincs feladatom, én már így, ahogy vagyok, már tökéletes vagyok, hanem mi tudjuk azt, hogy amíg élünk, addig szolgálunk, és amíg szolgálunk, addig mindig kell fejlődnünk, mindig kell tanulnunk. Ezt mondja egyébként itt Pál apostol, amit az előbb az Intercity-ről mondtam, hogy nem úgy van ám az, hogy tényleg csak felülünk és megérkezünk, hanem azt mondja, hogy vannak próbatételek, de úgy folytatja ezt a sort, hogy ha valaki a megpróbáltatást elvállalja, akkor abból álhatatosság lesz. Ha abban is megmarad, akkor kipróbált lesz. Ha lehet őt kipróbálni dolgokban, mert nem mondja az, hogy fogjátok meg és vigyétek, akkor reménysége lesz minden dologban, és soha nem fog megszégyenülni. Nem azt jelenti, hogy nem fog, mindig sikerülni fog neki minden, és a gyülekezetben mindig hálások lesznek neki mindenért, és mindent megköszönnek, hanem azt mondja, hogy olyan reménysége lesz, hogy soha nem fog megszégyenülni. Hirtelen azt hittem, hogy az előadásokon egy papíron mutatják, hogy hány perc van, hát, mert nincs nála óra, itt van az óra. Ja, ez jó, ez az óra? Azt hittem, hogy de már érzek a vége felé közeledek, csak azt hittem, hogy ki van írva, hogy 5 perc, de már 11:30 lesz, 11:30.
Lehet, hogy rosszul jár.
Rosszul jár? De már úgy érzem, hogy most már a végéhez közeledünk. Szóval, tehát aki ezeket elvállal, és ezeken a lépcsőkön föllép, az nem a tökéletesség, hogy mondják, ez idegen szól, inkább nem mondom, hogy belebotoljon a nyelven, föllépünk a csúcsra, hanem azt mondja, hogy nem fogunk soha megszégyenülni. Ez nem jelenti azt, hogy most már akkor minden oké, és minden hibátlan, hanem nem fogunk megszégyenülni. Emberek lehet, hogy rosszat akarnak, vagy visszautasítják, vagy lebaltáznak bennünket, de mi soha nem, már nem szó szerint, hanem gondolatainkat nem fogadják szívesen, de mi soha nem fogunk megszégyenülni. Valahogy én úgy írtam ide ezt magamnak, hogy ha ezt azt mondtuk, hogy van egy ív, akkor azon vannak esetleg törések, de igazából aki fölfelé halad, azt az Úr megedzi, és mint ahogy a vasat megedzik, soha nem törik el. És befejezésül még azt se hagyjuk ki, hogy azt mondja az apostol, hogy Jézus élete által lehetséges ez. Az előbb halálról beszélt, és milyen igaz, mondja Pál, és valljuk mi is ezt, hogy Jézus megváltott bennünket az ő halálával, de nem azt mondja Pál, hogy gyász, ami bizonyságtételünk, hanem élő Isten van, akivel nekünk élő kapcsolatunk lehet, és az ő élete által üdvözíteni fog bennünket. Valahogy én így értem, hogy a hívő élet az nem egy statikus, hanem egy dinamikus élet. Egy élettel teli élet. Egy élet szeretett, élet szerető és élet szeretetet tápláló kapcsolat, amely minden nap, mint ahogy itt elmondtuk az imakéréseket, hiszünk abban, nem abban hiszünk, hogy amit most itt elmondtunk, az holnap minden úgy lesz, vagy valaki, nem hiszem, hogy valaki ebben hisz, hanem abban hiszünk, hogy Isten azt teszi, ami leginkább a javunkra van, és örül neki, ha mi elmondjuk, hogy mi az, amit várunk tőle, mi az, amit kérünk tőle. De azt hiszem, hogy nem ez a hitünk, hanem az, hogy élet, tehát az életünk úgy alakul, ahogyan ő akar, és az nekünk mindig jó. Más életszemlélet írtam ide magamnak. Élethosszig, minden élethelyzetben kitartó a mi Jézussal való kapcsolatunk. Ezt jelenti nekem, nem tudom, nektek, talán majd a ebéd utáni beszélgetésben más-más fog fel, hogy nekem ezt jelenti. Kitartunk. Minden helyzetben élettel tölti meg Isten a mi hitünket. Mert még inkább ezt akarja, mint sokszor mi akarjuk. De ha jó pontról indultunk el, ha megbékéltünk, akkor ez az ő végső célja. És akkor befejezésül hadd mondjam már, hogy egyszer velem is előfordult, még velem is, de nagyon sokszor azóta, hogy Iványi Tibor bácsi, valaki az egyház elnök volt, Nyíregyházán szolgált, mégis én ott kezdtem, mint egyházi alkalmazott, és egyszer elmondta neki, hogy Tibor bácsi, én úgy érzem, hogy hát ez nekem valahogy nem fog menni. Ő egyébként nagy mestere volt ennek, hogy hogyan kezelje az ilyen helyzeteket. Ő egyszer mondta neki, hogy hát Tibor bácsi, én nem biztos, hogy lelkész akarok lenni, én szívesen dolgoznék inkább valami lelkész mellett. Akkor egyszer azt válaszolt, hogy ő is szívesen dolgozna valaki mellett, hogyha a felelősséget meg a munkaterhét átadhatná, de ilyenre nincs lehetőség. De egyszer ugyanezzel a igével vigasztalt meg, ezzel a Róma 5:10-zel, ami most ezért is kedves volt nekem, mikor lógattam az óromat lelkileg, akkor nem mondott semmit, hogy nem azt mondta, hogy jaj, Laci, fel a fejjel, meg hát én is voltam fiatal, majd kinövi, meg hát így van a lelki sors, ne rá se ráncson, így vannak a papok, nem ezt mondtam, azt mondta, Laci, figyelmébe ajánlom a Róma 5:10-et, olvassa csak el majd, és ő valahogy fejből idézte, ő tudott ilyeneket is. És elmondta ezt a verset, hogy ismeri ezt a verset, nem tudom, hogy ismertem-e, de azt mondta, hogy mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk, most sok, még inkább. Tehát ne emberi érzésre alapozzon, vagy az, hogy mi történt magával tegnap, vagy mit mondtak a szolgálatára. Emlékszek, egyszer panaszkodtam, hogy hát Tibor bácsi, azt mondták vidéken, hogy nem tudom már mit, akkor azt mondta, hogy hagyd mondják ide, nem jött be senki, hogy nekem szóljon. Hát ha ott mondják, ne foglalkozzon vele. De ilyet is tudod, hogy így megvigasztal. De sokszor ez nagyon, nagyon sokat jelentett, de itt ebben a helyzetben csak azt mondta, olvass el otthon, vagy olvassuk el most, hogy nem így van, ahogy érezzük, és ahogy gondoljuk, mert ebben Isten döntött. És ha ő ellenségéből barátjává tett Jézus Krisztus által, akkor, amikor abszolút nem is érdemeltük, és amikor nekünk még eszünkbe se jutott, mondja Pál hamarabb is, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi bűnösök voltunk és gonoszok. Ez is egy nagyon figyelemre méltó, hogy talán mindenki az életéből tud ilyet mondani, de én tudok ilyet mondani, amikor gonosz, bűnös emberként viselkedtem, és utólag visszagondolva mégis azt látom, hogy Isten akkor is hordozott engem, és törődött velem, mikor bűnös és gonosz voltam, amikor tényleg az voltam. Hát ha akkor ezt tette, most hogy ne tenni? Még inkább, sokkal inkább. Tehát valahogy így szeretném befejezni ezt a bizonyságtételt, hogy félre az emberi ítélettel, félre az önmagunk felett kimondott ítélettel, félre a kis hitűséggel. Nem azt mondom, hogy úsgyi, ugye, hogy valaki egyszer mondta, hogy iránya menj. Nem. De hogy induljunk el napról napra, és most különösképpen húsvét felé, Isten igényével fölfelé. Isten áldjon meg mindnyájunkat. Amen. Menj, édesatyánk, hálát adunk, hogy nem a mi gondolataink a te gondolataid, és nem a mi útjaink a te útjaid, hanem sokkal magasabbak gondolataid, útjaid, teremtő, újjáteremtő szándékod életünkben jó, és még inkább jobb, mint hogy mi gondoljuk. Bocsáss meg nekünk a hitetlenséget, kishitűséget, kicsinyességet, a te bántásodat, egymás bántását, és köszönjük, hogy most lelked és igéd által újra beléd kapaszkodhattunk, és mehetünk tovább, megerősödve, megtisztulva, megvidámodva. Nem akarunk hátrafelé nézni, nem akarunk másokra hallgatni, akik mást mondanak, mint a te igéd, hanem szeretnénk megerősödni, szeretnénk egymást építeni, szeretnénk hittel, szeretettel tovább menni. Köszönjük, hogy egész életünkre programot adtál nekünk, és ehhez kegyelmet rendeltél. Mindenre van kegyelem. Így szeretnénk tovább menni, és így akarjuk megélni szolgálatunkat is, akik közé állítottál, azoknak is szeretnénk elmondani életünkkel, vagy szavainkkal, imádságunkkal azt, hogy mi a te terved, és mi a te hatalmad az ember életében. Így várunk rád, kísérj bennünket tovább, és mi is szeretnénk veled tartani. Mindenekért hálát adunk. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban mindenkor háladással tárjátok kívánságaitokat az Úr elé, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat is. A Krisztus Jézusban. Amen.